És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, és egy olyan termékről fogunk beszélgetni, ami viszonylag új, ha jól tudom, mégpedig egy hát félkész csülök, vagy előkészített csülökről, ami sokkal könnyebb egy otthoni készítése ennek, mert hogy nem kell órákot vele bíbelődni. Mi is ez?
Hát ez a termékcsaládot, azt mi gastrofood termékcsaládnak neveztük el. Amúgy az egésznek a titka az, hogy előre ugye elkészítsük a terméket. Ez legyen akár egy disznócsülök, de lehet ez egy kacsacomb, lehet libacomb, bármilyen, tehát bárány, például báránycombokat szoktunk készíteni ilyent, vagy liba mellett. Van vagy 10-12 féle termékünk, amit bepácolunk, befűszerezünk, 24 órát állnak ezek ebbe a fűszerbe, és utána becsomagoljuk egy ilyen vákumzacskós csomagolásba, mint egy hőálló zacskós csomagolás, és alacsony hőfokon, hosszú órákon keresztül, 10 óra, 12 óra, attól függ, hogy melyik milyen termék, a csirkéket, azokat általában kevesebbet, de már a disznó, a kacsákat ilyen 18-20 órát is hőkezeljük. Utána nagyon gyorsan lehűtsük, és csomagoljuk, fagyasszuk. Tehát ez hűtőbe eláll egy fél évet, de bármikor, amikor az ember kiveszi, akkor fél órán belül lehet elkészíteni egy olyan terméket, ami amúgy egy háziasszonynak 3 órába telne.
Mi a tapasztalat, hogy a háziasszonyok kedvelik jobban, vagy a vendéglátóipari egységek?
Is, én azt mondanám, hogy a vendéglátóipari egységek nagyon kedvelik olyan szempontból, hogy ma tudjuk jól, hogy a személyzettel minden vendéglátó egységben gondok vannak. Nagyon nehéz egy jó szakácsot találni, aki egy nagyon jó kaját elő tud készíteni. Időben ugye nagyon sokan panaszkodnak, én készítettem, hogy elég sok vendéglátást ellátunk, és készítettem egy felmérést, ahol 70%-a a panaszoknak az volt, hogy persze a tulajdonosok részéről, hogy mit tudjunk csinálni, hogy az emberek ne várjanak annyit a kajára. És hát ez a megoldás ennek, mert ez gyakorlatilag kész van. Ezt föl kell forrósítani és rápirítani egyet, tehát így szoktuk csinálni. Vannak ezek a racionál kemencék, vagy akinek nincsen hagyományos leherbe vagy kemencébe, fölmelegíti, általában kell mérni a maghőmérsékletet, úgy szoktuk, tehát ilyen 60-65 fokra, és utána egy jó pirítást, ilyen grill pirítást rá lehet nyomni, ropogós lesz, piros lesz, nagyon ízletes. Tehát ezt otthon elkészíteni egy nyűg és hosszú idő. Tehát én nem javaslom senkinek, hogy amiután ez nekünk megvan, ilyen, és nagyba ugye csináljuk, tényleg nagyon sokat eladunk vendéglátásba is, meg a saját üzleteinkbe is. Egy-két nagy üzletbe besikerült tenni, nem mondhatom azt, hogy van 2000 üzlet, amit ellátunk, hogy mindenikbe fognak találni, de a saját bemutató üzletünkben van, és nagyon sok vendéglátásban, ha bár nem azt írja, hogy benedekes csülök, vagy benedekes kacsacom, vagy benedekes disznó szárny, ami egy nagyon értékes, érdekes termék, amúgy, lehet kapni, így van.
Ugye a Marosvásárhelyi Rádiót nem csak Gyergyóban és Csíkszeredában hallgatják, hanem egész Erdélyben.
hol találják meg a vásárlók a Benedek üzleteket, vagy főleg hol, vagy leginkább hol?
Nem akarok senkit megsérteni. Az előbb így említettem, hogy 2000 üzletet látunk el. Hát Marosvásárhelyen bent vagyunk azért a Darinákba, van saját bemutató üzleteink vannak, és nagyon sok privát üzletek vannak, ahol ellássuk. Most tényleg bármilyen üzletbe, ha bemennek, és hogyha van, látnak, vagy megkérdezik, hogy árulnak önök itt benedekes terméket, és hogyha azt mondják, hogy igen, akkor lehet, csak annyit kell mondani, hogy kérek szépen rendeljenek nekem, ha nincs történetesen, egy báránycombot, egy kacsa mellett, egy nem tudom, amit innen meghallott, vagy esetleg vannak prospektusaink, amiket kiküldözgetünk, lehet rendelni. Tehát szívesen én, ha üzletes lennék, és valaki tőlem azt kérné, hogy kérek szépen 15 darab ilyen-sien csülköt, normálisan nem rendel, mert nem tudja, hogy hova adják. De ha valaki megvan a vevő rá, akkor biztos, hogy meg fogja rendelni, és egy napon belül ott van.
Visszajelzéseket hová írják meg a kedves hallgatók?
Hát a Facebookon ott vagyunk, úgyhogy elég nagyba, nagyon gyorsan, operatívan szoktunk válaszolni a kérdésekre, úgyhogy ott tudunk kommunikálni.
Köszönöm szépen!
Amikor készültem a csíkszeredai Nagy Hunor testépítő világbajnokkal beszélgetni, tudtam, hogy érdekes lesz. Tudtam, hiszen olyan világba vezetett be, ahová nincs alkalma betekinteni egy átlagos embernek. Ebben a világban egy verseny alatt például 3 napig egy korty vizet sem fogyaszt, aki nyerni akar. Hát nem tudom, ennél nagyobb kihívás létezik-e versenyző számára. Azt viszont nem tudtam, hogy Huni beenged a saját élettörténetébe is, sőt, titkokat is elárul gyermekkoráról, akaraterejéről, felkészüléseiről. Elnézve a mai sikeres edzőt, egykori versenyzőt, például ki gondolná, hogy volt idő, amikor nehézséget jelentett a megfelelő táplálék beszerzése is egy verseny előtt, de ő nagyon akart bajnok lenni. Így mondja, nagyon. Olyannyira, hogy a szobája falára is felírta a megálmodott helyezést. Érdekes, izgalmas utazásra hívok mindenkit, akit érdekel, hogy miként lesz egy csíkszeredai kisrácból testépítő világbajnok. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem.
Nem vicc, köszönöm szépen, hogy rám gondoltál.
Mert én elmondom neked így az elején, hogy legalább 2 dolog van, amit úgy gondolom, hogy nem akarok erős szavakat használni, de hogy rendkívüli az életedben, és ami nekem nagyon tetszik. De el fogom mondani az adott pillanatban, hogy melyik ez a 2 dolog. Induljunk el onnan, hogy Csíkszeredában születtél, hányban mondjuk például, és hogy milyen volt a te gyerekkorod?
87-ben születtem, egy másik, szoktam mondani a fiataloknak, még egy másik érába, a Facebook előtti érába. Olyan gyerekkorom volt, hogy mi még ültünk a tábortűz mellett, nyári estéken, amit a mai fiatalok már nem biztos, hogy ki fognak próbálni. Amúgy nem volt teljesen patent és szép a gyerekkorom, és ez szerintem rányomta a bélyegét az életemre. Olyan családba öntem fel, hogy bár anyukám nagyon szeretett, de nem igazán tudta ezt így valahogy kimutatni, és nem éreztem magam gyerekként különlegesnek és fontosnak. Tehát nagyon durva, hogy én nézem, hogy nevelik az unokatestvéreimet, hogy szeretjük őket, vagy mennyire körülöttük forog a világ, hogy én abban a korban én azt éreztem, hogy ha én eltűnnék ebből a családból, engem nem lennék fontos senkinek, és nem hiányoznék senkinek. És
ez egyedik gyerek volt?
Nem, van még egy bátyám, és még egy ilyen is volt benne, hogy apám ezt a fajta nevelést hozta, hogy az első szülött az a fontos, és akkor bátyámat mindenbe elém helyezték, ami megint akkor gyerekként nagyon rossz volt megint, hogy ez nem volt mindegy büntetés, hogy mert én másodiknak születtem. És gyerekként az egész, amire emlékszem, hogy azt nem szerettem gyerekként, hogy nem vagyok önálló, hogy nincs kontrollom a dolgok fölött, tehát nem volt jó a családi életünk, édesapám ivós, problémás ember volt, és azt éreztem, hogy milyen rossz, hogy én gyerek vagyok, és nincs kontrollom a dolgok fölött. Tehát ilyen szempontból nem egy jó dolog, de én siettem, vagy vártam felnőni, hogy önálló életet tudjak élni.
Megkérdezhetem, bántott?
Engem nem, de édesanyánkat igen.
És ez nektek tanulja voltál?
Igen. Igen. Hát ez talán sokkal rosszabb, mint ha engem bántott volna. Igen. Én szoktam mondani, hogy sokkal több veszekedést láttam, vagy átéltem, mint egy gyerek valaha kéne.
És döbbenetesen sokan így nőnek fel.
Igen. És akkor mindig van egy ilyen, hogy ő például nagyon értette ahhoz, hogy elmagyarázza azt, hogy ő nem is olyan rossz ember magának is, meg nekünk, és akkor mindig azt mondta, hogy másnap, vagy azon a héten akkor kimagyarázta a dolgokat, csak azt mondja azt, hogy ha más apa minden nap így megy haza, és én csak időnként, tudod, csak akkor még tényleg szintén azt mondta, hogy tényleg na, van olyan, akinek enni sokkal rosszabb is, de attól függetlenül ez még nem egészséges. Meg nem jó. Nekem az önbizalmamat ástalan. Tehát az, hogy nincs otthon egy olyan közeg, ahol biztonságban vagy, és hogy szeretve vagy. Tehát mondom, anyukám szeretett, de például soha nem mondta ki. Tehát én 11-es voltam, amikor én mondtam először neki, hogy szeretlek. Ez nekem nem hangzott el a családban, és ott sírva fakadt. Na és akkor nincs meg a biztonság, nincs meg az a szeretet, hogy el vagy fogadva, különleges vagy, bármit csinálsz, el vagy fogadva, nincs meg az. És akkor ebből kifolyólag nem volt önbizalmam. És így nagyon hála az Istennek, hogy jött a sport az életembe. Mert nem az lenne szerintem, hogy ha nem sportoló lettem volna, akkor csak egy sima gyári munkás lennék, hanem akkor én is egy önértékes problémákkal küzdő részeges lennék. Tehát, hogy nem az, hogy nem sportoló lennék, hanem még ennyire se éltem volna egészséges felnőtti életet szerintem. Úgyhogy ez ilyen szempontból volt jó, hogy jött a sport.
Volt egy pillanat, amikor találkoztál az élménnyel, amit adott a sport, ami így esetleg konkrétan meghatározó, vagy egy ember, aki révén kapcsolatba került, vagy ez úgy folyamatosan szivárgott be az életedbe?
Igen, folyamatos volt, tehát nagyon sokan most így, akik visszakérdeznek, ők úgy gondolják, hogy én, ahogy beléptem az első nap a terembe, onnantól kezdve csak rizsen és csirkem ellen éltem, és onnantól nyersen ettem a spenótot, és mindig mindent jól csináltam, de hát ez nem így volt, hanem ez egy folyamat volt, hogy minél több mindent hozzátettem az életemhez, de ja, amikor én beléptem először az edzőterembe, 2003. február 17-én,
ez egy keddi napon,
igen. Röviden az volt a sztori, hogy nem sportoltam semmit, úgy nem álltak rá a szüleim, hogy akkor mi most sportoljunk, és ugye, amikor bekerültem suliba, kiderült, hogy a fél osztály hokista. És mivel ezt én mondtam otthon, hogy el kéne menni, szeretnék hokizni, akkor mire elvittek a szüleim, akkor már mindenki már egy éve minimum hokizott, és akkor nem lettem, hogy hokista, szerencsére. Így nőttem fel, hogy nem sportolgattam semmit. Aztán abban az időszakban ugye mindenki vagy izmos akart lenni, vagy verekedni akart, tehát ezek a Vándámos, Arnoldos, Rambós filmek időszaka volt. Mi Buzás Csabához elmentem a karate edzésre, és akkor 2 évet karatéztam is, de akkor az a komolyság az túl sok volt, amit ő adott. Ez majd lehet, hogy visszatérünk erre, hogy aztán 17 év után megint visszamentem karatézni.
De ekkor hány éves voltál?
Akkor 4-5-es. És akkor ugye abba hagytam, de otthon nem kérdezték meg, hogy miért nem mész már edzésre, vagy de csináld, vagy valami, nem. És akkor bekerültem 9. osztályba, a Kájoniba, és ugye ott az volt, hogy hát ez egy új suli, fiú vagy, az a korszak, tehát szeretném menő lenni, kitűnni.
Ez volt, ami az első úgymond motiváció volt, hogy több legyél, mint a többi, hogy rád nézel.
Igen. Nem mondom, hogy ez egy egészséges motiváció, de ez volt. És akkor az volt, hogy 9. osztályos voltam, és voltak, akinek menőbb ruhái voltak, mint nekem, és menőbb cipője, ugye egyszerű munkás emberek voltak a szüleim, Dacia-nk volt, nem Adidas cipőn volt, meg mit tudom én mi, nem vitt apám kocsival iskolába, és ha vitt volna, se lett volna nekünk a legnagyobb autónk. Nem voltam sportol, nem voltam jóképű, és nem voltam jó tanuló, tehát ez egy katasztrófa egy 9-es fiatalembernek. A pattársam, Molnár Zsolt, aki már akkor, ugye ő többszörös hoki válogatott volt, gólkirály volt, már akkor Dél-Afrikába mentek ki hoki világbajnokságokra, válogatott be, és fizetést kapott, tehát katasztrófa volt a pattársa lenni. A másik legjobb barátom az osztályból, Bándi Laci, aki akkor már többszörös judaországos bajnok volt, tehát ugye ha Zsolthoz mentem fel a lakásba, érmek lógtak a Csilláról is, és én semmire nem vártam jobban abban az időszakban, mint egy éremre. Bandiéknál meg az egész ház ki volt keretezett diplomáiból kiragasztva, és látszott, hogy a szüleim ilyen büszkék erre. És én egy ilyen mezei huni voltam, hogy nem csináltam semmit. Mert fiatal voltam, jártunk bulizni az Amiba, néha ittunk részegedésig. Úgy nem, kipróbáltam a cigit, de úgy nem cigiztem soha, hogy én nem vettem és nem hordtam a zsebembe soha. Hát nem volt rá pénzem, és egy hál' Istennek, hogy a szegénység ebből megmentett. De hogyha buli volt és megkínált, akkor én is elvettem, hogy világítson valami szar a kezem között, mert az olyan menő. Na és akkor egy ilyen időszakban volt az, hogy az akkori, mostani Hargita vendégvárba volt egy edzőterem, amit Apollo Fitnessnek hívtak, és nagyon tetszik ez a név. Ha nem lett volna a nevem, akkor ezt a nevet adtam volna a teremnek amúgy. És az ugye az első, második olyan terem volt, ahol már bélettel lehetett akárkinek járni. Tehát mondom azért még 2003. És ismertem már valakit, aki oda járt, somány srác volt, és volt egy osztálytársam, aki szintén somány volt, és ő mondta, hogy ő hétfőtől megy. De én mindig duci voltam, én mindig nagyobb voltam a többieknél, és erősebb, de duci. Tehát nekem a strandon megtűrődött itt három rétűleg a zsír. És gondoltam, hogy ha ezek a somány srácok, ha járnak és súlyokat emelgetnek, hát én ki kell próbáljam. És igazából nem volt így egy pillanat, meg nem volt így egy személy akkor még. Az edzőterem maga, mint közeg, az nagyon megfogott. Tehát nagyon más volt, mint a mostani edzőtermek. Tehát képzeld el, hogy azt az edzőtermet, ahol szinte az összes felszerelést a Csiki traktorgyárba gyártották le. Ugye nem gumírozott tárcsák voltak, hanem vas volt, az csörömpölt, annak volt egy jellegzetes illata, szaga, ezek a nagyon egyszerű gumiszőnyegek.
De ezt valaki kérte, hogy legyártsák? Tehát akkor volt erre igény?
Ja, persze, tehát ez nem gyári szalagon ment, hanem valaki, aki edzeni akart.
Ugye, hogy a hurkatöltőket is.
Így van, pontosan, hogy az az ember, aki ezzel akart foglalkozni, az úgy utána járt, hogy miből tudunk tárcsát csinálni, miből tudunk rudat csinálni, miből tudunk csigásgépet csinálni, és akkor négyes zárszervékből megcsinálták a csigásgépet. Tehát nem volt ott olyan gép, ami valamilyen márka és eredeti fitness termék lett volna. Minden le volt gyárva, de minden volt. És az egy olyan nagyon nyers közeg volt, tehát nem volt ennyi kényelmi feltétel, mint most nálunk, de éppen ezért nem volt divat még az edzés, és éppen ezért, aki oda járt, az mindenki izmos is volt. Tehát ott mindenki jól nézett ki. Ha valaki még nem volt izmos, az azért nem, mert most kezdte. De nem volt ilyen, mint nálunk, hogy évekig jár valaki, és nem izmos, mert itt elnyomkodja a telefont, meg eldumálja, meg elcsajozza, meg néha nincs motivációja, kihagy két hónapot, hanem ott mindenki jól nézett ki, és mindenkitől lehetett tanácsot kérni, és olyan is volt a közeg, hogy ha te látták, hogy te akarsz, akkor segítettek is.
Emlékszel arra a pillanatra, amikor beléptél, és esetleg az a pillanat az életed során többször visszajött, és segített neked?
Mondom, az a szag, meg a csörömpölés az mindig megvan, de nem az elsőben is, hanem mindig, mikor újra beléptem. Abba a teremben, meg más teremben is, amelyik ilyen jellegű volt. És most is, ha még valahol vannak fennmaradva ilyen pince termek, és belépek, akkor mindig ez visszajut. Mindig. Az első gyakorlat van meg a fejemben, amit akkori teremvezető megmutatott, és hogy beültetett a fekvenyomópadra, és kezembe adta a rudat, hogy akkor így kell fekvenyomni. Az megmaradt. Ez a fekvenyomás, ez egy ilyen tipikus férfi gyakorlat, egy férfi erőmérő gyakorlat. Tehát, hogy nincs férfi, aki jár terembe és ne nyomna fekve. És ez egy
hát ilyen... látványos is.
Igen.
Hogy mekkorát bír kinyomni valaki. Igen. És egyből bérletet vettél?
Annyira szerettem magát az edzést, azokat a vasokat markolni, emelgetni. Én csak csináltam, elveztem. Igen, de akkor a Kauflandnál laktunk, és onnan a Hargita vendégvárdaig télen, nyáron mindig kimentem. A többiek, ha hideg volt, azért nem jöttek, ha meleg, azért nem jöttek.
Ha esett és... azért, ha és ismerik ezeket.
És én télen, nyáron heti 6-szor ezt megcsináltam, és egyszer észrevettem, hogy izmos vagyok, vagy izmosabb.
Mondjuk úgy egy év után?
Már fél év után.
Fél év után? Mondjuk abban a korban, igen.
Igen. És ugye ahhoz a viszonylathoz képest. És akkor egy év után már indultam életem első versenyén.
És ezt te döntötted el, vagy volt valaki, aki odafigyelt?
Nem, mindenki azt mondta, hogy még nem vagy elég izmos, meg minek, meg Csíkszeredából magyar néve senki se lett testépítő, meg te se leszel is. Tehát hogy ez a tipikus, ez a ilyen sztori, ez a tipikus székely emberes ízét, tudod, ezek voltak, hogy én voltam versenyen, nem indultam, de mindenkit megvertem volna. Meg ilyen sztorik voltak, de senki nem volt úgy, aki igazán úgy elindult volna, hogy az álmai után, tudod, és És én csak azt tudom, hogy én akarok versenyt. És mindenki azt mondta, hogy nincs értelme, meg kicsi vagy, meg a combot se szálkás, meg mit tudom én, meg... És én így becsuktam a fülömet, hogy én megyek.
Az első pont, amit az elején mondtam, hogy két szempontból is rendkívüli, amit csináltál, mert pontosan erre gondolok én, hogy mi ahhoz vagyunk szokva, hogy ha valaki rendkívüli cél tűz ki maga elé, akkor azt gyorsan nyomjuk vissza. Gyorsan, nehogy valami kiválót érjen, nehogy közülünk kiemelkedjen, ahelyett, hogy segítenénk őt. Hogy ebben neked mi volt, ami azt mondotta veled, hogy de, csak azért is, vagy simán eldöntötted és kész csináltad?
Tényleg van az embereknek egy olyan része, aki azért beszél erről, mert fél, hogy csalódni fogsz, és meg akarnak menteni ettől a csalódást, holott ez is jót tenne neked, ezzel is fejlődsz, és ez is kell. És az emberek egy része szeretetből a csalódást akar megmenteni, de rosszat tesz, és a másik pont az van, hogy az az ember, aki nem jutott messzébb, nem föltétlenül, nagyon kevés az, aki tud tovább lökni téged oda, ahol ő nem járt, hanem legtöbb azt mondta, hogy nekem se sikerül, neked se fog sikerülni. Nem tudom, én csak így ezt éreztem, hogy nem hallgatok más, hogy én csak csinálom, és majd a végeredményt nézzük meg. Tehát, hogy nem tudom, én például olyan voltam, ha matekeztünk a suliba, ugye, vagy ott volt a tanár, hogy nagyon ideges, tehát, hogy végignézte. Azt szeretem, hogy hagyja, hogy oldja meg, ha megtudom, és sokkal jobban biztam, hogy a végeredményt nézze meg, de ne nézze folyamatosan meg, akkor valahogy így is, itt is ezt éreztem, hogy én csak megcsinálom, mondjanak, amit akarnak, és akkor aztán a végén meglássuk.
És akkor hol volt ez az első verseny?
Marosvásárhely. Ez egy zónai bajnokság volt, ami azt jelenti, hogy 7 megyének a sportolói, de hát ezt úgy kell képzelni, hogy akkor az én kategóriámból első versenyen 4 voltunk 7 megyéből arra a kategóriára. Tehát, hogy junior 80 kilóra.
Kellett lenni valamilyen sportklubnak a tagja, vagy leigazolt lenni, vagy csak ezt nehéz volt elintézni?
Szerencsés voltam, de ez úgy van, tudod, hogy ha te pont ezt, hogyha te elindulsz és tudod, hogy akarod csinálni, akkor megnyílnak a kapuk. Tehát, hogy amikor elhiszed fejbe, hogy te arra képes vagy, és neked ott a helyed, akkor megjön az a kapcsolatember, aki megoldja, vagy megjön az a tanár, vagy megnyílik egy kapu, de te kell menni fejjel a falnak úgy is, hogy nem tudod, hogy meg fog nyílni. És én pont ez, hogy én tudtam, hogy fogok menni versenyezni minden, és ugye itt a városban egy valakinek volt olyan klubja, ahol testépítők voltak, de már nem nagyon foglalkozott vele, tehát ez elég zárt kapu volt, és találkoztam valakivel, közben, hogy Brassóba végeztem egyetemet, én egy olyan teremben edzettem, ahol az edzőnek volt klubja, és össze tudlak hozni vele. És még románul se tudtunk, és így telefonon keresztül is megbeszéltük, hogy majd a versenyen megcsinálják a legitimációnkat, és indulhatok. És utólag ez az ember, ugye, amit kiderült, nem hogy klubja volt, hanem a romániai zsűri bizottságnak ő az elnöke. És mai napig Romániában, ha a legkomolyabb versenyeken ő ott van, és ő a főbíró. És ez az ember volt, ugye papíron az edzőm volt, igazából soha nem, vagy 2-3-szor tartott nekem edzést, de hogy egy ilyen segítség, egy ilyen menedzser volt az életemben, és fontos volt aztán. Na és akkor így alakult a szerencsém és az életem, hogy egy brassói klubhoz igazoltunk le, és akkor én 10-es voltam, és akkor elmentünk erre a zónabajnokságra, 4-ből 3. lettem, és hatalmas sikernek éltem meg, én tök boldog voltam, mert hogy én már versenyző vagyok. És ugye akkor is a barátaim így hívtak fel, hogy na mit nyertél, mit kaptál, kaptál-e pénzt, nyertél-e valamit, na ugye, hogy nem éri megcsinálni, ugye, hogy nem kapsz semmit, na ugye, így hívtak fel, így a verseny után, és akkor rám 2 hétre volt egy román országos bajnokság, és akkor mondta az edző, hogy akkor menjünk el oda is, tehát akkor nagyjából évi 2 verseny volt, nem volt olyan sok lehetőség, és ugye hát itthon éltem, családdal éltem, nem saját magam vettem meg a kaját, tehát ugye ebbe is hiányzott az, hogy önálló legyek, és kevés információnk is volt a diétázásról, meg még kevesebb lehetőség. Tehát én tudtam volna, hogy meg kell egyek napi 6 tojást, de mondjuk, ha én megettem 4-et, ugye azt akkor 2 napig hallgattam anyukámtól, hogy megetted a tojást, és eldobtad a sárgáját, és jaj. Tehát, hogy nem olyan diétám volt, mint szerettem volna, és akkor elmentünk a román országos bajnokságon, ott már nagyon sokan voltunk a kategóriában, és ott az első 6-ban nem jutottam be. És ugye egy testépítő, egy komoly testépítő verseny úgy zajlik, hogy 2 napos, hogy szombaton elődöntő, vasárnap döntő, És ugye én ott voltam Brassóban, tehát nem tudtam hazajönni sem, már inkább gyalog is elindultam volna. És vasárnap végig kellett néznem a nézőtér azt a kategóriát, ahol én kéne induljak, de nem fértem be az első hatba. És az nagyon-nagyon-nagyon ugye csalódás volt, akkor nagyon kegyetlen érzés volt, de nekem nagyon sok motivációt adott. Tehát pont ezeket mondom, ezektől a csalódástól nem kell megvédeni senkit, mert akit kell, az megerősít. És akkor én úgy néztem ott végig azt a versenyt, hogy én már úgy vártam, hogy hétfő legyek, és vasat fogjak a kezembe, és megint edzek. És én úgy indultam neki akkornak a következőnek, hogy láttam, hogy van, aki jobb genetikája van, mint én, meg keskenyebb a csípője, vagy nagyobb a vállas. Láttam, hogy van, akit Porsche-val hoznak oda a versenyre, és van, akinek már most szponzora van, és román neve van. Én úgy álltam hozzá, hogy nem érdekel, hogy ki milyen tehetséges, vagy kinek hol dolgozik az apja, az biztos, hogy ha én akarom, akkor nem tud senki keményebben dolgozni, mint én.
Ez azért nagyon nagy gondolat egy tizenévestől.
Nagyon akartam. Élveztem is, és nagyon akartam is. Tehát nekem, ez így mondom, de soha nem volt ez nekem kényszer, vagy szenvedés, vagy nehézség. Alig vártam, hogy versem. Ugye minél arab volt otthon, annálban vártam, hogy versem a táskámat, sem elsek edzeni. Nem volt kényszer. Annyira élveztem.
De tudtad, amikor hazajöttél Brassóból, hogy akkor mit kell esetleg változtass az edzéseket?
Igen, az első versenyfelkészülésben mindig nagyon sokat tanul az ember. Mindenkinél így van. Hogy mindenki arra törekszik, hogy most egyből nagyon jó legyen, erre is kell, de mindig az első után látsz még nagyon sok mindent. Meg maga az, hogy én láttam még más testépítőket igaziból, amit nem láttam azelőtt. Meg ugye a versenyfelkészülés, az edzések a diéta folyamán is tanultam. Meg közben folyamatosan magazinok, magyar testépítő magazinok szivárogtak át Magyarországról, és abból tanultam, akkor még ez az internet előtti időszak volt, és tanultam is folyamatosan, meg a tapasztalat.
És akkor?
Hát és akkor ugye azt képzeld el, én már akkor rákattantam, hogy nem voltam egy introvertált ember, de ebbe igen. És akkor már jött ez, hogy hát én nem tudok úgy edzeni, hogy mellettem foci meccsről beszélgetnek, meg nem tudom miről, meg két is. Én nem tudtam képzelni, hogy valaki hogy beszélgethet, vagy valaki két ismétlés között hogy szól oda a másikhoz, meg hogy válaszol. Tehát én mindig úgy nyögtem, alig kaptam levegőt, meg még kiti ismétlés, ki kellett nyomni azzal 120 kilóval, hát én nem tudtam képzelni, hogy beszélgessek. És akkor már nagyon hamar rákattantam, hogy zene, fülhallgató, de abban az időszakban, tehát érted, még Walkman volt kazettával, négy elemmel működött, és övtáska kellett hozzá, hogyha magaddal akartad vinni. Tehát, hogy én már abban az időszakban fülessel edzettem, nem most, amikor Bluetooth kábel nincs hozzá, YouTube-ról mennek a számok, hanem kazetta, érted?
Mit hallgattál?
Hát Queen-t hallgattam, rockot hallgattam, technót hallgattam. Igazából rockra később szoktam rá, akkor ezt a house, techno, ezeket a dübörgős, pörgős. Tehát egyik az, hogy zárja ki a környezeted, meg tényleg az, hogy egy jó zenére 5%-a többet teljesítesz.
Sulinak nem ment a róvására? Vagy?
Sőt. Tudod, én azelőtt mindig olyan tanuló voltam, hogy ez a épp csak menjünk át. Tudom, tehát matekból, románból, tipikus ötössel mentem át, és a többiből se különösebben érdekelt. Szerintem vallásból és tornából voltam tízesre lezárva csak. És pont ez volt a szüleim, ezt mondták, hogy na, eddig se tanult semmit a gyerek, most ezután még. És nagyon sokáig hazudtam otthon, mert nem akartak engedni. Mondom pont ezért, hogy a suli és hogy napi szinten edzések is. Az a durva, hogy abban az időszakban, tehát ugye a kommunizmus után, hogy ez egy ilyen tiltott sport volt, a súlyzózás, és hogy pincékbe csináltak, és ez még be volt rögzülve nagyon. Tehát még a tanároknak se lehetett ugye elmondani, hogy az, hogy valaki judo verseny volt, jó. Hoki verseny volt, jó. Testépítő, országos bajnokság. Olyan igazolásokat kellett írni az edzőm, hogy elhiggyék, hogy szerintem ő is olyan ember volt, hogy aztán olyan igazolást írt, hogy ilyen idézettel a sarkába, meg logóval, meg pecsétte, hogy így nagy nehezen, de nem ment ilyen, és a szüleim se tudták elfogadni, és az én azt hozottam, hogy focizni járok. És hülye focira elengedtek volna, érted, de úgymond gyúrni nem akartak engedni, és akkor így láttam, hogy jó, akkor következő lépés. Mi az? Tehát volt két alak a városban, aki versenyezgetett, és mind a kettő ilyen biztonsági őr vagy kidobó volt. És akkor mindig mondták, hogy hát versenyezni sok pénz kell, és a 400 lejes fizetésből nem lehetett nagyot készülni. És akkor láttam, hogy jó, akkor nagyon szeretem ezt a sportot, nagyon sok pénz kell hozzám, és akkor kell hozzá egy normális szakma. Mert hogy ebből nem lehet megélni, főleg akkor nem lehetett megélni, de jó, akkor kell egy szakma, akkor nem siránkozunk, hanem akkor csináljuk. És ugye ez volt még egy nagy különbség, hogy a mai fiatalokban ezt nem látom, aki még nagyon akarná is, hogy meg tudja tervezni az életét, és alá tudjon mindent rendelni ennek, de úgy, hogy megcsinálja azt is, amit nem szeret, de muszáj a fejlődéshez. És akkor úgy voltam, hogy véletlenül pottyantam a Kárniba, a könyvelés osztályra, és így azt láttam, hogy elég jól megy a könyvelés nekem, mint tantárgy. Mégis könyvelő leszek. Nem fizikai munka, jó lehet vele keresni, mégse kidobó leszek, és tudok mellett testépítő lenni. És akkor a következő, ami volt, hogy Brassó, hogy abba a klubba direkt ott edzeni, ahol ennek a klubnak nagyon komoly bajnokai voltak, és jó terem volt, és akkor ott edzeni, és nagyvárs, és akkor az edző még többet segítene. És akkor kinéztem, hogy Brassóban van az a szak, ami a továbblépés lenne könyvelés szempontjából, tehát ott van a Transzilvánia Egyetem, közgazdaságszanékszak, és van könyvelés szak, és akkor 10. korom óta tudtam, hogy én oda akarok menni egyetemre, és akkor pont az volt, hogy addig ilyen szartanuló voltam, de akkor ezt így láttam, és szüleim elmondták, hogy nekünk arra nincs pénz, hogy te Brassóba menj egyetemre, csak a Sapiencia, a Csíkba, meg minden. És akkor láttam, hogy jó, akkor ingyenes hely kell, akkor ingyenes bentlakás kell, és akkor kezdtem el tanulni. Meg hogy bejutás, média plusz felvételi volt akkoriban még. És akkor én elkezdtem nagyon-nagyon komolyan tanulni, hogy én jussak be egyetemre. És pont, hogy nem rosszabb lett, hogy időt vett el az edzés, hanem ambíciót adott arra, hogy tanuljak. És akkor odafigyeltem, hogy amiből lehet szintízes legyek, és akkor tényleg ilyen, hát egy év alatt lettem osztály első, és 12. iskola első, érettségi első voltam. Tehát volt olyan tanár, aki fel kellett jöjjön megnézni, hogy két nagy hunor van ez osztály. Mert ugye én egy jó tanuló, de egy nagy pofájú, nagyképű, hülyéskedő, rosszakat csináló diák voltam. És akkor én voltam a kájoni szintjén, az érettségén 9-17-te első voltam azon a listán, mikor kifüggesztették. Az úgy nagy dolog volt nekem is. Sőt, még volt olyan, hogy 11-ben jött a könyvelés tanárnő. Én nagyon szerettem a könyvelés, mert keveset kell tanulni, egy elmélet van, amit ha megértesz, azt használod, forgatod jobbra-balra, de nem kell új infót tanulni túl sokat. És nagyon kenten vágtam a könyvelést, tehát...
Tartsunk egy kis zárójelet, hogy a szüleid, amikor ezt látták, hogy mást rugdosnak, piszkálnak, motiválnak, stb. Nem mondták, hogy semmi. Igen?
Olyan osztálytársam volt, akinek a szülei befizették a bérletet, meg még adtak pénzt, hogy valami vitaminokat is vegyen, meg mit tudom én. Tehát majd, hogy nem küldve voltak otthonról. És pont azt láttam, hogy az elején még úgy próbáltam mással edzeni, és pont azt láttam, hogy mikor nekem fáj, meg ég, meg nehéz, akkor még kettőt megcsinálok, és ezek mindig azt mondják, hogy na, nem bírom már, vedd de. És így láttam, hogy hát ezek milyen nyomik, mit akarnak itt, és nekem nem az elején úgy volt, hogy hát hogy elnézik, hogy mehetek, de sosem nem nézték igazán jó szemmel. Anyumnak sose tetszett, hogy kezdek kinézni, szerintem az nagyon zavaró, tehát ők azok az emberek voltak, hogy ne lógjunk ki a sorból, hogy csinálja más is, mit szól más is, és ne lógjál ki a sorból, és ne gyere fel úgy hozzám a tulipán áruházba, hogy ott mindenki téged néz, hogy mekkora melák vagy. Ugye? Tehát anyum így volt, úgyhogy...
Mekkora melák vagy?
Hát ugye itt a testépítésben ez egy másik kérdés, hogy vannak tömegnővelő, meg szálkásító időszakok, és tömegnővelő időszakban nem mindig esztétikus kinézetű az ember, főleg én, hogy én mindig nehéz súlyú versenyző voltam, tehát én már juniorban is a plusz, a nehéz súlyban versenyeztem, aztán mindig később ugye 100 plusz 100 kilóba versenyeztem, tehát mikor nagy voltam, akkor nagyon nagy voltam, az nem mindig volt esztétikus, na, de ez más kérdés. És nem volt részükről egy ilyen érdeklődés se, meg támogatás se, nem léptek be az én világomba, nem is támogattak kevés jó szóval. Tehát nem úgy igaz, amikor verseny előtt voltam, és úgy látták, hogy na, akkor már kicsit úgy volt, hogy egy-két gesztusba úgy támogattak, de úgy igazán ők azt vártak, hogy mikor hagyom abban.
Most
sem? Hát ugye édesanyám sajnos már nem él, de ő úgy ment el, hogy akkor már nagy rajongóm volt, de neki kellett ehhez az, hogy ebből született egy edzőterem, hogy abból meg lehetett élni, hogy az egy biztos jövedelemforrás volt, és ugye ő az, akinek azt számít, hogy más mit mond. az, hogy élték meg az emberek, hogy nem azt mondták, hogy te fiad az a nagy izé melák, hanem hogy, tehát pont sose felejtem el, amikor hazajöttem az indiai világbajnokságra, ahol felnőttben voltam harmadik, és akkor az úgy megint benne volt újságban, tévében, mindenhol, és akkor volt egy ilyen néha én napunk édesanyám, hogy elvittem pizzázat. Tehát mi úgy nőttünk fel, hogy nekünk semmire sem volt soha pénzünk. És édesanyám soha nem ült volna be a San Gennaro-ba pizzázni, mert úgy gondolta, hogy azt mi nem engedhetjük meg magunknak. És akkor utána volt egy ilyen időszak, hogy akkor azt mondta, majunkán menjünk, és akkor szerdánként elmentünk pizzázni, vagy amit ő szeretett volna. És ez egy pont olyan nap volt, hogy mentünk pizzázni, de be kellett ugorjunk a Kauflandba, és utána végig gyalogoljunk a Petőfi utcán. És amíg megérkeztünk a San Gennaro-ig, legalább hárman átkiáltottak az út túlsó végéről, hogy Huni, gratulálok, láttam az újságból, láttam a neten, és a Kauflandban is, meg a Petőfi utcán is így végiggratulálok. Láttam, hogy édesanyámnak olyan jól esik, hogy mondom, az ő kedvé még egyet kell sétáljunk, mert láttam neki, hogy fú.
Tehát akkor ő legalább elismerte
végül. Igen.
Édesapád?
Hát, neki meg az volt egy fordulópont, hogy ugye a sörgyárban volt egy ilyen történet, hogy ha valaki járt edzőterembe, visszaadták a bérletet. Tehát ugye ez nagy cégeknél most bevett szokás, de akkoriban ez nagyon komoly dolog volt. És akkor emiatt sokan jártak edzőterembe, mert azért visszakapni azt a pénzt, úgy már megértem. És nagyon sok fiatal járt, nagyon sok kollégán járt edzőterembe, semmit nem tudott rólam. Tehát tényleg finga nem volt, hogy én hol tartok ebbe a sportba, meg mit csinálok, meg semmi. És egyszer, amikor bement ott az öltözőbe, mutogattak egy magazint, amiben én voltam egy terméknek a reklámharca. És így magyaráztak, hogy ez Zoltánnak a fia, ez, igen. És ők úgy mondták, úgy magyarázták, mintha apám tudná, és neki természetesen, hogy ő tudja, hogy én ilyenekbe szereplek, és hogy ő, neki nem kell mutogatni. Tehát, hogy én másnak mutogatták meg, hogy... És így mondták, hogy ez Zoltánnak a fia, és akkor apám meg kellett nézni, hogy miről beszélnek, és meg kellett neki mutassák, hogy a te fiat, ugye ennek az országos szintű magazinnak az újságban, a havi szinten színesben ott megjelenik a fotója és a neve. És akkor neki akkor változott meg valami, hogy...
Mondta, hogy fiam, gratulálok,
nem,
büszke vagyok rá.
Nem, de hogy...
Soha?
Nem, csak ezt így hazajött szóvá tette, hogy... Azt se nekem mondta, hanem szerintem anyumnak mesélte, hogy képzeld el, ma mutogatnak ott egy magazin, s, hogy Hunor van benne, és megnézem, és hát tényleg ott van benne. De otthon is ott volt az a magazin, minden hónapban a számom megjelent, de sose nézték meg, vagy sose érdekelte őket, és pont szerintem azután volt. Tehát én megnyertem egy junior világbajnokságot 2010-ben, és ők azután jöttek el életem első versenyére, miután világbajnok lettem, akkor jöttek el versenyre, hogy megnézzenek.
Ne szaladjunk előre, hanem egyszer még menjünk vissza Brassóba, akkor bejutottál Brassóba.
Onnantól kezdve nem volt olyan fontos, mert az úgy egy cél megvolt, hogy elengedhettem magam.
De elvégezted.
El. Sőt, tehát ugye itt is az történt, hogy az egyetem azért volt jó, mert egy új szint volt. Tehát azokat a tanárokat hallgatni, és egy olyan tantárgy volt, amiről nem csak beszélünk, hanem hasznos volt. Tehát ugye miután itt Prusliá Cselvojnikból kellett érettségizzek, tehát ahhoz képest könyvelést, menedzsmentet, marketinget tanulni, ami fogod, használod, működik, látod a világban, azt nagyon szívesen hallgattam. És akkor következett megint a románországos bajnokság, ugye, ahol nem jutottam, akkor megint arra nagyon rákészültem, és második lettem. Tehát 20 versenyzőbe egyszer kiválasztották az első 15-öt, és benne voltam, és aztán még kiválasztották a top 6-ot, és ott második lettem. Na hát az nagyon nagy dolog volt. Ott lettem először országos második, ugye Vice Campion Nacional, ahogy mondja a román, és akkor kaptam egy ilyen trófeát, érmet, és még ilyen ruházati cikkeket, tehát úgy, olyan bőséges ajándékoztás volt. És akkor mindig elmondtam, hogy ez az első kicsi szar trófea, ha nem lenne, akkor több is lett volna, mert akkor nekem az akkora löketet adott, hogy még jobban akarjam. És ugye ezután jött, hogy kihagytam egy évet az érettségi miatt, érettségi Brassó, és akkor már egy év kihagyás után már úgy készültem 2007-ben, hogy akkor már Brassóba laktam, és akkor még inkább ennek tudtam készülni. És akkor már úgy voltam, hogy hát most második voltam, most már nyerni kéne, ugye? És akkor ugye ott is, mikor kicsi juniorban második lettem, aki legyőzött, az egy olyan ember volt, aki azzal a fizikumával modellkedett, és már ebből megélt juniorként, hogy modellkedett, és Amerikában járt ki, meg edzői voltak, meg minden, és persze, hogy legyőzött. 2007-ben indultam, és volt egy nagy junior román bajnok, aki akkori világbajnokságon román színekben harmadik volt, kétszer is, ez hatalmas dolog volt. És ő kinőtte a junior korosztályt, és abban az évben jött egy ilyen változtatás a szabályban, hogy abban az évben, mikor betöltötted a szülinapodat, még abban az évben végigversenyezhetsz, tehát nem csak a szülinapodig. Akkor 21 volt a junior, kicsi junior, meg nagy junior, 21 volt a nagy junior korhatár. És az a srác még egyszer visszatérhetett pont abban az évben, így szarrávert, és második lettem, de ezt már csalódottan éltem meg, független attól, hogy ő sokkal jobb volt, mint én megtapasztalni, én csalódottan éltem meg. Következő év 2008, akkor megint még jobban készültem, és megint még jobban, még több tudással, meg még kevesebbet csaltam, vagy ettem félre a diétába, meg minden. És az volt, 2008 volt életem első olyan formája, ahol már úgy testépítő formám volt, ami már úgy tetszett. És akkor voltam 21 éves, és az volt az utolsó évem, mint junior. És én nagyon akartam ezt a szaros román országos bajnokságos első helyet. Tehát ugye ott rádadnak egy ilyen kötött pulóvert román zászlóval, érted? Tehát soha fel nem venném, de úgy vártam, hogy rám adják, tudod, meg minden. És olyan volt, hogy megírtam magamnak a diplomát, tehát megvolt a minta, hogy milyen ír a Román Testépítő Szövetség, azt, hogy megírtam, és beírtam magamnak, hogy Szeá Korda Sport Ivului, Lokulun, Tui La Campionato Nacional, és ezt így kitettem a szekrényembe a bent lakásba. És ezt mindenki nézte, hogy ez mi a túró, tudod? És így képzeltem el ezt az egészet előre, és akkor megint az volt, hogy volt egy olyan versenyző, aki már háromszoros országos bajnok volt, és azért hagyta abba egy ponton a versenyzés, mert már mindent megnyert, és pont abban az évben visszatért megint, és ugye bukaresti volt, már akkor olyan fizetésből élt, hogy én egyetemista voltam, hogy nem tudtam vele versenyt felvenni. Amúgy jó barátok voltunk, meg még jártam is nála edzeni Bukarestben, meg mindent, tehát ugyanolyan keményen edzett, mint én, tehát igazi vadállat volt ő is. És úgy volt, hogy ő a 80 kilóba lesz, és én a plusz 80-ban, nehéz súlyban. És tényleg mindenki erre vált, hogy mindenki nyerje meg a saját kategóriát, és akkor legyen egy jó küzdelem az abszolút bajnoki címért. És nem fogyott be 80 alá is, és egy kategóriába lettünk. És de olyan volt, hogy a bírók meg mindenki sírt belé, hogy két ilyen versenyző, mind a kettő kéne nyerjen, hogy menjen Európa bajnokságra. És nem létezik, hogy ezek kiütik itt egymást. És akkor ő legyőzött, de azt mondta az edzőm, hogy mindentől függetlenül ugye ingyen lett volna a kiutazás az Európa-bajnokságra, hogyha nyerek, de azt mondta, hogy ő kifizet minden költséget, tehát akkor megint 10 millió lej volt a nevezés, a szállás, a minden, és azt mondta, hogy úgyis kivisz Európa-bajnokságra, mert muszáj menjünk. És akkor így jutottam ki Magyarországra először versenyezni, meg Európa-bajnokság, minden, meg ott azelőtt még volt egy verseny, ahova kimentem, és ott már voltak pénzdíjas versenyek. És képzeljen, amikor én kimentem úgy Magyarországra, hogy egy hétig ott fogok élni testépítőként, ugye, aki csirkemel teszik minap, kimentem 10.000 forinttal, mikor, nem tudom, akkor kb. Tehát most 1500 forint egy kiló csirkemel, tehát hogy matekilag nem volt elég az a pénz. És kimentem, és volt egy olyan verseny, ahol 50.000 forintot nyertem a junior kategóriára. Tehát az 750 lej volt itthon akkor. Hát ez ilyen valami fantasztikus volt. És akkor volt ez az Európa-bajnokság, ott negyedik lettem, de viszont ugye nem mindig szoktunk beszélni, de végülis ez is akkor nagyon mély pont volt, és utólag nagyon jól jött ki, hogy pozitív lett a dopingtesztem vízhajtóval. Tehát ez egy akkora ökörség volt, hogy ez így megtörtént.
Ez mit jelent?
Én nem hiszem.
Hogy verseny előtt bevesz az ember vízhajtót?
Igen, tehát ugye itt a vízhajtó dopping listás amiatt, hogy könnyen megcsinálni vele egy kategóriát. Ugye, de nekem ez nem volt cél, mert hogy én plusz 80 kilós versenyző voltam, tehát nekem nem volt az, hogy le kellett fogyni egy adott súlyra. De ugye egy súlycsoportos versenyzőnek ez csalás segítség lehet. De nekem nem volt ez nem kellett, De viszont ugye az egyik verseny után úgy bevizesedtem. Tehát ugye van egy ilyen játék nálunk is a vízzel, hogy egy verseny előtt mondjuk napokig nem iszol vizet, hogy minél jobban rátapod a vékony bőr az izmokra, az annál látványosabb. És utána, amikor elkezdtem vizet enni, meg sósat kajálni, akkor szerintem sokkal több vizet tartott vissza, mint az előtt, de általában a verseny között mindig eltelt egy hónap. De akkor az volt, hogy egy hét különbsége két fontos verseny volt, és nem tudtam mit csinálni, és akkor egy edző mondta, hogy ha vízhajtó, bevesz ebből két szemet, és megoldja. És tényleg megoldotta, de ki gondolt erre? És
ez mennyire volt kudarc neked? Mert hogy...
Fantasztikusan. Tehát akkor úgy volt, hogy megint az edzőm azt mondta, hogy negyedik voltam azon az EB-n, de egy harmadik helynek úgy örventem volna egy nemzetközi verseny, egy harmadik hely, és azt mondta, hogy készüljünk tovább. Ez tavasz volt, hogy össze van világbajnokság, azt mondta, hogy a brassói várstanástól szerzett támogatást, van valamennyi pénz, és akkor még könnyebb lesz, hogy kaját, meg mindent, meg tápkiéget, meg vitaminokat megvenni. Ő adja a pénzt, és készüljünk tovább. És én azt mondtam, hogy hát ez volt minden álmos világbajnokság, és valahol messze külföldön lett volna. És akkor én már nyári vakációm volt, itthon voltam, nyári munkát végeztem, és egyszer hívott, hogy pozitív a dopingteszt, hát mondom, nem létezik. És akkor kiderült, és akkor, hogy ezt nem lehetett kimagyarázni, tehát olyankor most nincs mese, hogy te mévetted, pozitív dopingteszt, és két év eltiltás.
Két év eltiltál?
Nem ez volt a legrosszabb, hanem ki kellett fizetni egy $1000 büntetést.
$1000?
Egyetemistaként, juniorként kijött erre még egy $1000 büntetés. És azon akkor megint hát ez egy nagyon durva dolog volt, hogy verseny után amúgy se volt semmi pénzem, és amúgy is, és akkor azért nyári munkáztam, hogy ezt tudjam kifizetni. Ez nagyon-nagyon durva, úgyhogy ezt mondjuk álméknak nem mertem elmondani, mert az meg az időszak volt, hogy nem támogattak, nem, hogy még nekik ez pénzbe is kerüljön. És akkor jött, hogy nyári munkámból felét összeszedtem a pénznek, felét kifizette a brassói edzőm, és akkor úgy mentem vissza a brassóba egyetem, hogy én munkát kell vállaljak, hogy ezt kifizessem. És fantasztikus volt, hogy ezt így elmondtam két embernek, és első héten jött egy ilyen körüzenet, hogy magyarul, hogy valaki egyetemista könyvelő ismeretekkel rendelkező munkást keres. És ugye én már dolgoztam könyvelőirodában itthon, magyar voltam, egyetemista voltam, és felvettek, és ugye akkor kellett az a pénz, hogy ezt kifizessem, de később már nagyon jó volt, hogy úgy jártam egyetemre, és úgy értem, hogy volt pénzem, és később egy bizonyos biznisz ezzel a pénzzel kezdődött, amit ott kerestem meg. Na de akkor katasztrófa, hogy ezt ki kellett fizetni, két év eltiltás. És ugye nekünk itt az volt itthon, hogy mi ennyit tudtunk, hogy van egy testépítő világszövetség, ahhoz hozzátartozik a román, meg a magyar szövetség, és aki megnyer egy országos bajnokságot, kérhet profikártyát, aki világbajnokságot, vagy Európa-bajnokságot nyer, az automatikusan kap profikártyát, és ennyit tudtunk. És ugye mondom, folyamatosan Magyarországról szivárogtak át a hírek, a magazinok, én akkor már voltam kinn a magyar testépítés krémét úgy, valamennyire ismertem, és volt, aki ismert engem is. És akkor így jött egy magazin, hogy egy nálam idősebb csávó, és nekem még a másik trauma az volt, hogy kinőttem a 21 év alatti junior kategóriából, úgyhogy nem lettem sose országos bajnok, és ezt nem tudtam beteljesíteni. És ez nagyon nagy katasztrofa volt. És akkor volt ez a srác, aki azelőtt junior versenyző volt, egy évvel nagyobb volt, mint én, és egyszer megjelent egy cikk, hogy junior világbajnok lett. Hát, hogy a túróba lett ő világbajnok, ha idősebb, mint én? És akkor kiderült, hogy a világon van még 3-4 testépítő szövetség.
Más szabályokkal?
Igen, és volt, ahol azt mondták, hogy ez nem foci, itt egy 21 éves nem tudja felvenni a verseny gyorsaságba, vagy nem tudom mibe, hanem ugye izom kell. És évi 4 kiló izmot felpakolni, ez egy hatalmas teljesítmény. Tehát, hogy nem lehet hamarabb. Tehát mondjuk felraksz évi 4 kiló izmot. És akkor hogy versenyezzen 22 évesen, valaki, azzal, aki 30 éves, és van 10 év előnye, és 10 évenként felrakta azt a 4 kilóizmat. Tehát, hogy azt mondták, hogy lehetetlen, ezért azt mondták, volt olyan szövetség, azt mondták, hogy 23 évig tart, és volt az, ahol én indultam később, az 24 év is, amikor betöltötted még azon év, tehát 25 évig gyakorlatilag juniornak számolták az embert, és az egy nagyon korrekt szabály volt. És akkor így van más szövetség. Van más világbajnokság. És akkor tehát ugye az a 2008-as év az egy ilyen depressziós időszak volt, hogy ugye az edzéstől is majd, hogy nem el idegenedtem, hogy most akkor minek edzői célok nélkül meg, és nehéz volt így újra kezdeni az edzést, hogy egy világbajnoksági felkészülést hagytam abban, nagy csalódottan, és akkor újra el kellett kezdeni edzeni. És akkor jött 2009-ben ez a hír, és akkor így kiártam ennek is az útját, hogy WABBA, World Amateur Bodybuilding Association, világbajnokság, pont Budapesten volt, és akkor megint láttam, hogy nagyon sok magyar nyert világbajnoki címet, és megint a juniort megint egy magyar nyerte, és akkor én itt fogok indulni. És az egy jó szövetség volt, nagyon ismerték a magyarokat, és akkor jó, akkor én 2010-ben én leszek a... Hát nem így indultam, hogy junior világbajnok leszek, de úgy indultam, hogy a top 3-ba benne akarok lenni a világbajnokságon. És akkor már kint lakásban laktam Brassóban, már mesterit végeztem, ugye dolgoztam, felmondtam a könyvelőirodában, mert pont ez volt, hogy az agyamra ment, hogy leállamvizsgáztak, megnövelték a fizetésemet, minden, és azt láttam, hogy hát a könyvelés az mégsem olyan, mint ahogy gondoltam. Mert hogy nem napi 8 óra, hanem 12-14, a seggenülés, nagyon szerettem a könyvelést, de azt látom, nem tudok mégsem jó versenyző lenni emellett. És akkor felmondtam, akkor elkezdtem személyedzősködni, és táplálékkiegészítőt forgalmazni, ugye akkor már voltak olyan magyarországi kapcsolataim, és be tudtam hozni olyan vitaminokat, tápkiegészítőket, amik sportolókörben nagyon keresettek voltak, de nem lehetett bármelyik román polcon megkapni. És akkor pont ugye abból a pénzből, amit féltettem a könyvelőrdába, el tudtam indítani ezt a vállalkozást, és akkor úgy megéltem, és elkezdtem 2010-re készülni, és bekészültem, és akkor elmentem a kvalifikáló versenyre, de ugye közben dolgoztam a Dakotánál, 24 óra munka, és akkor 48 szabad. És akkor persze itt nem lehet azért szüneteket kivenni, mert neked 24 óra munka, hanem akkor az volt, hogy héttől, másnap reggel hétig kellett dolgozzak, felkeltem hajnal 4-kor, ittam egy tojásturmixot, nem akarod tudni, hogy az milyen.
Nyers tojás.
Nem, meg volt főve még rosszabb. Nyersen nem emésztőjük, hogy megfőztem, de nem egy élmény. 5-től 7-ig edzettem hajnalban, és akkor 7-re bementem dolgozni, és este, mikor pont nem volt semmi balhé, akkor egy órát lépcsőztem a lépcsőházba, az volt a zsírégető, a kardioedzésem. És akkor másnap szabadultam, és akkor másnap ment megint az edzés. És akkor elmentem a kvalifikáló versenyre, és nagyon durva volt, hogy egy nagyon komoly mezőn gyűlt össze, és 3. lettem, és az volt az utolsó kvalifikáló hely a VB-re. Pedig úgy mentem oda, hogy azt a versenyt nyertem meg évekkel ezelőtt, ahol pénzt is nyertem, és azt hittem, hogy simán megnyerem. És épp, hogy 3. lettem, és olyan mezőny volt, hogy ha 5. lettem volna, és igazságos lett volna, mert nagyon-nagyon komoly junior versenyzők gyűltek ott össze. És tudtam, hogy aki első lett ott, az is jön majd a világbajnokságra. És ma napság, ha én készítenék valakit, és egy 3. lesz a magyar vagy a román országosan, én azt mondom, hogy nem menj ki világbajnokságra, hát minek? Na és akkor kimentünk, és akkor világbajnokság is. És hát ugye egy olyan helyen, ahogy én életemben nem láttam akkora nézőteret, annyi versenyzőt, jó versenyzőket, meg minden, bediétázva, fáradtan, agyilag zokniként, én mindenkit nagyobbnak láttam, mint magam. Én mindenkit izmosabbnak láttam. Én mindenki úgy látom, hogy fú, az is olyan jó, az is olyan jó, fú. És akkor lejárt szombat az elődöntő, és mondom, nagyon jók voltak a magyarok, azon a világban, és amúgy csapat helyezésben elsők voltunk, annyi aranyérmet nyertünk, és így mondogatták halkan, hogy na, Huni ezt így megnyerte, ez szombat az elődöntő után. De ezt így nem akartam elhinni, és így kérdeztem a szövetségi kapitányt, aki egy nagyon szigorú ember volt, hogy jó vagyok? Azt mondják, hogy első helyen vagyok? Azért annyit semmit nem azt mondta, hogy ki kell bírni ugyanilyen formában, holnapig, ne egyél, ne igyál, ne szoszogjál, csak élt túl holnapig. És akkor ugye ott császkáltam meg minden, közben ment a verseny, és mentem és megnéztem, hogy milyen szobrot adnak az első helyzetnek. És ugye az volt, hogy egy VB-n még az 5. helyzet is egy gyönyörű szép nagy trófeát kap, kupát, de csak az első helyzet szobrot kap. És ez pont olyan, mint a foci VB-n, hogy ugyanazt a szobrot kapja a jövőbe is valaki is. Olyanja csak annak van, aki nyert világbajnokságot. És ezt így oda sétáltam, és így megnézegettem, tudod, hogy ki voltak állítva, meg így elképzelektem magamba, hogy egy ilyet kéne. Minden. De életemnek hosszabb 24 órája volt az másnapig kibírni a döntőig, minden. és akkor hát másnap döntő, hogy akkor igen, első helyen voltam szombaton, de vasárnap újra pontoznak mindent, úgyhogy ha bevizesedtél, vagy valami történt, akkor most nem lehet tudni, és akkor újra pontoznak. Jó, és akkor lejárt a vasárnapi döntő is. Hát így utólag így a videókat visszanézve így nagyon uraltam a versenyt, de akkor nem éreztem magamban ezt a magabiztonságot, de azt éreztem, hogy meg kell játszani. Tehát ezt éreztem, hogy ha szomjas vagy, ha hány ingered van, ha szédelegsz, azt kell játszani, hogy te most milyen kemény csávó vagy, és ezt így nyomtam is ezt a műsort. És akkor eredményhirdetés, Németország. Németül ment a ceremónia, semmit nem értettem. És ugye volt a kategóriában egy világbajnok, egy Európa-bajnok, az évi Európa-bajnok, és ugye az volt ez a srác, aki már engem legyőzött egyszer, és akkor kezdték bemondani a helyezéseket, és az ötödik helyezés, és pont úgy volt, ahogy képzeltem, hogy a magyar srácot negyediknek hívták ki. Harmadik lett az előző évi világbajnok, és ketten maradtunk egy olasz az évi Európa-bajnokkal, de a 11 bíróból 5 olasz volt, és ugye ezt Romániában nagyon sokszor megéltem, hogy második lettem valaki mögött, akinek van román neve, többek közt, és felküldtek a színpadra egy olasz profi versenyzőt, hogy ő adja át a díjakat. És akkor megint úgy voltam, hogy Romániában ez egy nagy népszokás, hogy a saját edződet küldik fel, hogy adják át a díjat és fotózkodja. És akkor mindig amilyen edző ment fel, tudtuk, hogy na, ki fog nyerni is. És így mondom, nem hiszem, hogy ezt megcsinálják egy világbajnokságon, hogy azért jön fel az olasz, mert az olasz fog nyerni is. És nem hiszem el is. És van a Bibliában egy ige, egy rész, és azt mondja, hogy aki kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki nem hisz, az olyan, mint a tenger habja, amit a szél hány ides tova. És ez így eszembe jutott, ezt így végigmondtam magamba, hogy megint megerősítsem magam. És akkor az a tényleg, hogy álltunk ketten az olasz csávóval. És ugye úgy van, hogy bemondják a hatodikat, az ötödiket, 4-3, stb. És ez szervezőtől és ceremóniától függően, mikor ketten vannak a színpadon, van olyan, hogy ugyanúgy mondják a másodikat, megdíjazzák, és mikor lemegy, akkor díjazzák meg az elsőt. De van olyan, ahol egyből bemondják az elsőt, mikor már csak ketten vannak, azt megdíjazzák, és a másodikat a háttérbe díjazzák meg. És nem tudtam, hogy mi fog történni, mert nem néztem végig, hogy zajlik aznap a verseny, és fingom se volt, hogy most mi történik, mert volt már ilyen is, meg olyan is életemben. És bemondtak egy nevet, ami nem én voltam, de mindig nem tudtam, hogy ez mit jelent. És esküszöm, pillanatokig nem vettem levegőt. Az olasz csávó, amivel többet értett, mert ő felemelte a kezemet, de ezt még megint nem értem, hogy ez mit jelent. És akkor előrelépett, és vitték neki a kupát. És a trófeje, a szobor az megmaradt. És akkor fogtam fel, hogy sikerült, és megcsináltam, és megnyertem, és uff, ugye elkezdtem bőgni, hogy az összes ilyen diátadós fotón sírok végig, de így zokogtam szívből. És akkor hozták, és az olasz profitestépítő adta kezembe a szobrot, meg minden, és akkor ott végig sírtuk az egészet. És még emlékszem a magyar válogatottra is, hogy nagyon jó csapat volt, hogy mindig, mikor magyar volt döntős, kimentünk neki drukkolni. És volt ott két profi a magyarok közt, akik már világbajnokok voltak és profi versenyzők, és kijöttek nekem tapsolni a csíkszeredai kis juniornak. És emlékszem, hogy lementem a színpadra, és úgy jött volna, hogy oda fussam minden, de én úgy bőgtem, hogy nem tudtak hanem mit kezdeni. Tehát csak így nézték. És emlékszem, hogy Molnár Peti, aki mai napig jó barátom, és ugye ő 7-8-szoros világbajnok volt, és évekig volt a világ egyik legjobb amatőr testépítő, és így percek múlva egyszer csak annyit mondott, hogy hát ezt tényleg akartad húni. Mondom, ja, ugye lehet, hogy így visszatekintve ahhoz képest, hogy hányan jöttek utána, meg hányan nyertek nagyobb versenyeket is, vagy nem nyertem soha felnőtt világbajnokságot, lehet, hogy nem volt olyan nagy dolog, de Csíkszeredából indulni, és mindenhol megálmodni és kiharcolni az utat, minden. Az ugye sokkal nehezebb volt, mint Pesten ezt így végigmenedzselni.
Mondtad az előbb, hogy egy verseny alatt napokig nem iszol vizet. Ezt hogy kell elképzelni? Ki lehet bírni?
Hát a a lélek az sokkal erősebb, mint a hús és vér, tehát mint az emberi szövet, ugye? Tehát, hogy mindig az elme adja fel hamarabb, nem a test. És a test az a végtelenségig tud adaptálódni, meg bármit, amiben erősen tudsz hinni, és el tud képzelni, azt meg tud csinálni. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy már alapból volt ugye egy olyan utolsó fél év, vagy három hónap diét, ahol lehet, hogy három hónapig brokkolin és halon kívül nem ettem mást, tehát már az nehéz volt, és az is nehéz, hogy minden egyes nap van lehetőséget csalni, és minden nap kibírni, de mindig, ahogy szembenézted a tükörre, és látod, hogy plusz kijött két erecske a combodon, vagy plusz még egy oldalsó csík a hasizmodon, az mindig adott a további szenvedéshez olyan lendületet, hogy na, hogy akarom csinálni. És akkor itt változom, mert volt olyan, amikor úgy csináltam, hogy három és fél napig nem ittam semmi vizet.
Semmit.
Tehát az nagyon szenvedés volt. Tehát, hogy órákig álltam a zuhanyzóba a tus alatt, mert már az is jó érzés volt, hogy a bőrömet érje a víz. De semmi vizet nem ittam. Aztán később csak csökkentettem a vizet, és akkor visszavettem, hogy 3 liter, fél liter, semmi.
Nem okoz ez károsodást a
szervezetnek? Okozhat vese károsodást, de akkor, ha úgy túlnézed, akkor hosszú távon már nem. Nagyon egészségtelen a testépítő versenyzésnek az utolsó szakasza, az nem, tehát egyik élsport se csúcsra járatva semmi nem egészséges, testépítés szerintem különösen nem. De ugyanott, akkor meg azt mondom, hogy sokkal egészségesebben tart az, hogy szellemileg van egy célod, ami vezet, mint hogy céltalan legyél és...
Zabáljál egész nap.
Vagy igen, vagy legyél depressziós, vagy nem tudod, mit kezdi az életedet. Tehát, hogy ez sokkal többet jelentett. Fú, nehéz volt, de mondom, ez a három nap víztánség végül nehezebb volt, mint halon élni is. És volt olyan, hogy elzártam a főcsapot, hogy nehogy éjszaka megkívánjam, vagy bármi. De hát ezért is volt az, hogy utána, meg nagyon sokat ittam, meg hogy ugye a sót is kivettük az étrendből, mert a só tart vissza a vizet a bőr alatt. És akkor utána, amikor bejött megint a só meg a víz, akkor úgy túlkompenzált a szervezet, hogy úgy bedagadt a bokám, hogy feljött rám 7 kiló egy nap alatt. Mert utána meg túl sok vizet tartott vissza a szervezet arra az eset, hogy ha megint szomjúság jönne.
A másik nagyon fontos kérdés, hogy nekem nagyon tetszik a hitet, és nagyon tetszik az, hogy ezt nem is tartod titokban, vagy hát ugye nálunk az sem nagyon divat, hogy az ember beszéljen erről az élményéről, hogy van neki kapcsolata Istennel, vagy hogy egyáltalán hisz, és stb. Tehát, hogy ez hogy alakult ki nálad? Vagy ez gyerekkorból hozod, esetleg családból hozod, vagy rátaláltál te valahol erre?
Igen, nem igazán tudom megmondani, hogy ez hogy történt. Nem a családból, mert a családban vallásunk volt, de hitünk nem volt. Tehát, hogy nem volt édesanyáméknak igazi hite, sok mindent másképp csináltak volna az életbe, ha lett volna hitük. És ezt én láttam, hogy ők mondják, hogy hisznek Istenbe, de nem mernek hitből cselekedni dolgokat. És nekem nagyon sokszor adott, hogy úgy látom, hogy nincs más választásom. Tehát ugye mindaz a példa, hogy a terem, az első edzőtermem az úgy lett, hogy már nagyon untam az, hogy nincs ahol edzeni, nincs amiből pénzt keressek, pedig értek ez a sporthoz, és hogy a szüleim hagyták nekem azt a kétszobás lakást, és azt adtam el, hogy termet csinálják. De ugyanaz volt, akkor a családi balhé volt, mert mindenki azt gondolta, hogy ez a biztos bukásnak és csődnek a záloga ilyent csinálni, és így volt hitem, hogy eladjuk a termet, és ugye eladjuk a lakást, és csináljuk termet. És azóta abból élek, jól élek, és már második termet nyitjuk, és nagyon sok másik embernek adok munkát. És hogy volt egy ilyen látásom, hogy így el tudtam képzelni is. És valahogy fiatalon még jobban ment, mint most, hogy el tudjam képzelni a szebb jövőt. Hogy el tudjam képzelni, hogy... És nem minden pont úgy alakult, ahogy én elképzeltem, de az, hogy el tudtam képzelni, és előre tudtam vetíteni, az nagyon sokat segített, és én végigéreztem azt, hogy kemény gyerek vagyok én, meg napi 3 edzés, meg minden, de hogy nem rajtam múlik. Tehát én éreztem, hogy kell legyen valami nálam nagyobb, felettem levő, rajtam kívül levő, ami... Több, mint szerencse, vagy másabb, mint a szerencse, és hozzátesz valamit ahhoz, amit én csinálok. És hogy hát nekem, ahogy te mondod, kialakult, hogy hitem, mert megtapasztaltam. És én ezt kívánom, hogy nem beszólni akarok senkinek, de bárha csak minden lelkipásztor, és minden pap, és minden mindenkinek kialakulna, és megtapasztalná, és nem tanulná ezt az egészet. Mert ezt tényleg megélni kell, hogy kell ahhoz legyen hitet, hogy azt mondta, hogy ha ezt most megcsinálom, nem lesz, amiből kifizessem a lakbér, de akkor is megcsinálom, és majd lesz valahogy is. Amíg így nem tudsz ezen az úton elindulni, addig nem is fog ez változni. Tehát, hogy na, tehát a hullámokat Isten adja, de nekünk kell legyen a bátorságunk meglovagolni őket.
Köszönöm szépen.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsor támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!